Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, Dér Katalin vagyok. Az időszerű proféciák című sorozatunkban legutóbb a végidőről szóló proféciákról beszéltem, vagyis azokról, amelyek a Jézus Krisztus második eljövetelét közvetlenül megelőző időkről adnak képet. Ma pedig arra a kérdésre keressük a választ, hogy vajon mitől annyira különlegesek ezek a prófétai beszédek, amelyek a Szentírás 16 könyvében a 4 nagy prófétánál és a 12 kis prófétánál maradtak ránk. Az utóbbiakat nem azért nevezzük kis prófétáknak, mintha írásaik csekélyebb jelentőségűek volnának, mint a nagy prófétákéi, hanem viszonylag csekélyebb terjedelmük miatt. Az úgynevezett íróproféták sora a 8. században indult útjára, és hát szemben a korábbiakkal, például Illéssel vagy Elizeussal, ezek, vagy gyakran tanítványaik írásba foglalták azt, amit Isten nekik kinyilatkoztatott. Tehát ők az író proféták. A proféta eredeti héber neve Nabi. Ez annyit jelent, hogy látó. A Krisztus előtti 3.-2. században azután, amikor a zsidó emberek nagy része már nem értette a Szentírás héber nyelvét, akkor a hagyomány szerint 70 tudós zsidó ember héberről lefordította a Szentírást, mármint a héber Szentírást, héberből görögre, és ekkor a nabi látó szót a görög profétésszel adták vissza, vagy proféta magyarul, ami valaki helyett, valaki nevében szólót jelent. Tehát innen jön a mi proféta szavunk. Nabi, látó. Nos, hát mit láttak ezek a nabik, a látók? Az egyikük, Habakuk proféta könyve, helyes fordításban így kezdődik. A teher, amit Habakuk proféta látott. Majd kifejti, hogy mi is ez a teher, az erőszak, amely az országban a szent nép, a választott nép körében uralkodik, az Isten akarta béke és harmónia helyett. Tehát Habakuk így ír. A teher, amelyet Habakuk proféta látott. Meddig kiáltok még, ó Uram, és nem hallgatsz meg? Kiáltozom hozzád az erőszak miatt, és nem szabadítasz meg. Miért láttatsz velem hamisságot, és szemléltetsz nyomorgatást? Pusztítás és erőszak van előttem. Per keletkezik, és versengés támad. Azért inog a törvény, és nem érvényesül az igaz ítélet, mert gonosz hálózza be az igazat, azért származik hamis ítélet. Így ír tehát Habakuk. Erre az időre, a Krisztus előtti 8. századra, számos ok miatt, amelyeket most itt nincsen időm részletezni, a közéletből eltűnt az, amit a proféták a legeslegfontosabbnak tartottak, az igazság, az igazságosság, Isten igazsága. Az emberek, főleg a vezető réteg, hátat fordítottak Jahvénak, és ezzel az ő törvényeinek is, a Tórának. Naponta 100-szor szedték meg a 10 parancsolatot, elnyomták a szegényeket, és egyre inkább gazdagodtak. És minél inkább gazdagodtak, annál több és még több vagyonra vágytak. Már a legkorábbi író proféta, tehát 8. században járunk, Ámosz volt ez, Isten igazságának uralmát, kiáradását követelte a földön e szavakkal. Áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak. Ámosz könyve, 5. fejezet, 24-es vers. Isten törvényeinek megtartása, ennek a lényege abban állt volna, hogy az ő igazságát utánozza az ember a földön, mint egy lehozza a földre. De a proféták ennek mindig az ellenkezőjét tapasztalták. Igazság helyett erő. Habakuk szava szerint erőszak uralkodott az élet minden területén. A gazdagoknak egy céljuk volt elvenni a másét, fizikai vagy lelki erőszakkal, direkt erővel, vagy ravassággal, hazugsággal, becsapással. Ezért volt különösen megrázó az Isten emberei számára, a korai proféták számára ez a dolog, mert viszonylag új fejlemény volt a választott nép történetében, amelyet a letelepedett életforma termelt ki a királyság idején. Új volt az elnyomásnak ez a jelensége, amit korábban, amikor a héberek még nomád, vándorló, pásztor életet éltek, akkor még nem tapasztaltak. Egalitárius, egyenlőségen alapuló társadalmukban nem voltak közöttük nagyobb vagyoni különbségek. Ez a viszonylag új és tragikus helyzet, tehát ez volt az az egyik teher, amiről Habakuk beszél. Ez volt a teher a proféták vállán, hogy ezt kellett látniuk, és ezt kellett szóvá tenniük. De volt egy másik, egy még nagyobb, valóban elviselhetetlen teher is. Ez pedig az volt, hogy hiába voltak ők Isten szavának a tolmácsai, hiába harsogták az igazságot, hiába beszéltek megtérésről, hiába helyeztek kilátásba olyan sötét és katasztrofális következményeket, ha a nép nem fordul vissza Jahvéhoz, ahhoz az Istenhez, aki őt teremtette, aki kiválasztotta, aki fiaivá fogadta őket, aki megszabadított Egyiptomból, a szolgaság házából, hiába beszéltek, mindez hiába volt. Az emberek egyszerűen nem hallgatták meg őket. És nem csak pedig, hogy nem hallgatták meg őket, hanem kinevették, káromolták, üldözték őket fizikailag is. Olyannyira, hogy közülük többen erőszakos halált haltak. Például a 4 nagy profétából 3, Izajás, Jeremiás és Ezékiel így haltak meg, erőszakos üldözés következtében. Tehát nem hallgatták meg őket, de még ez sem elég, hanem az emberek nyíltan meg is mondták nekik, hogy ők nem akarják az igazságot. Nem akarják az igazságot hallani, nem akarják Istent hallani, mindent inkább, mint az igazságot. Ez döbbenetes. Izajás proféta így számol be erről, a könyve 30. fejezet 9-es versében. Bizony lázongó nép ez, hazug fiak, olyan fiak, akik nem akarnak az Úr szavára hallgatni. A látnokoknak azt mondják, ne lássatok, a prófétáknak meg, ne jövendőjetek nekünk igazat. Ne jövendőjetek nekünk igazat. Mondjatok inkább hízelgő dolgokat. Profétáljatok csalárdságokat. Térjetek le az útról, hagyjátok el az ösvényt, és hagyjatok nekünk békét Izrael szentjével. Hagyjatok nekünk békét Istennel. Kedves hallgatóim, ugye mennyire mai dolog? hogy Istenről nem lehet beszélni. Jeremiás pedig ennek a lelki helyzetnek az érzékeltetésére egy egészen, szerintem egészen döbbenetes egyedi képet használ, a 48. fejezete, tehát Jeremiás könyve 48. fejezete 11-es versében azt mondja, a nép seprőjén hever, és nem akar felkelni. A seprő, tudjuk, a szőlő borrá erjesztésének a során keletkező melléktermék, amely leülepszik a hordó vagy az üveg aljára, és hát szemét. Egy használhatatlan, fogyaszthatatlan szemét. És az emberek, mondja a próféta, ott hevernek életüknek ezen a seprőjén. Életük elrontott, elromlott, hasznavehetetlen, legalábbis az üdvösség számára vagy szempontjából hasznavehetetlen hordalékán, és nem akarnak felkelni, nem akarnak megváltozni, nem akarnak újat, valami tisztát kezdeni. Az emberek ezt nem akarják. Hasonlóképpen ismét Izajás mindjárt a könyve elején arról ír, hogy az ember beteg, úgy, ahogy van. Egész testében és lelkében, mindenestül beteg, beteg belül. Tudja, hogy az élete rossz, és mégsem akar semmiféle változást. Mert a régi, a megszokott rossz kívánatosabb neki, mint az új. Bármilyen jó legyen is az. Tehát Izajás így ír rögtön az első fejezetében, 5.-től a 7. versig. Minden fej beteg, és minden szív erőtelen. Tetőtől talpig nincs a testben épség, csupa seb és dagadás, és kelevény, amelyet ki sem nyomtak, be sem kötöztek, olajjal sem lágyítottak. Országotok pusztaság, városaitokat tűz perzselte föl, földeteket szemetek láttára idegenek emésztik, és pusztaság az, mint ahol idegenek dúltak. Minden fejbeteg, mondja a próféta, a gondolkodás, mert nem Isten szerint gondolkodnak, és minden szív erőtelen, mert nincs meg a készség azt tenni, amit az Isten akar. Beteg az ember, és mégsem kell a változás, nem kell a megtérés, nem kell a próféta, és nem kell az Isten. Na hát ez a prófétának, a prófétáknak a másik terhe, a legnagyobb terhe, amiről ugye Habakuk beszél. Ezt a terhet hordozni a próféta sorsa. Jeremiás egy végsőkig elkeseredett tragikus pillanatában magát Isten okolja ezért, mondván, hogy Isten hozta őt úgymond erőszakkal ebbe a helyzetbe, hogy teljes erejéből prófétáljon, győzködje a népet, és mégse hallgassák meg, nem kell nekik. Így ír, tehát Jeremiás 20. fejezet 7. versében, rászedtél, Uram, és én hagytam, hogy rászedj. Mert ugye elhívtál prófétának, és én azt hittem, hogy akkor az emberek hallgatni fognak rám, de nem. Szóval rászedtél, és én hagytam, hogy rászedj. Erősebb voltál nálam, és legyőztél. Nevetségessé váltam napról napra, aki csak lát, mind kicsúfol. Ahányszor csak beszélek, azt kell kiáltanom, azt kell hirdetnem. Erőszak, romlás. Az Úr szava így minden nap gyalázatomra vált, és csúfságomra vált. Már azt gondoltam, nem törődöm vele, nem beszélek többé Isten nevében. De ilyenkor mintha tűz gyúlt volna szívemben, és átjárta minden csontomat. S ha megfeszítettem erőmet, hogy ellenálljak, belefáradtam, és nem tudtam elviselni. A próféta bármely sikertelen, mégse tud nem beszélni. És ez az ő terhe. Izajásnak pedig még világosan meg is mondta Jahve rögtön a meghívásakor, amelyről a 6. fejezetben olvashatunk, megmondta, hogy ez lesz a sorsa, az osztály része a szolgálatáért, üldöztetés és szenvedés. Így ír tehát Izajás próféta a 6. fejezetében 9. verstől: menj, mondd meg ennek a népnek, halván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne fogjátok föl. Tedd érzéketlenné e nép szívét, süketté a fülét, és kösd be a szemét, hogy ne lásson a szemével, ne halljon a fülével, és ne értsen a szívével, és így ne térjen meg, és ne gyógyuljon meg. Persze a próféta nem szándékosan idézi elő ezt, hogy a szemek megvakuljanak, a fülek megsüketüljenek, a szívek megkeményedjenek. Nem ő maga dugja be a fülüket, takarja el a szemüket, hanem mit csinál? Csupán azzal történik ez, azért történik ez, mert a próféta azt hirdeti, radikálisan azt beszéli, amit neki Isten rendelt mondania. Ettől áll elő ez a helyzet, Isten radikális beszédétől, mert az embereknek ez nem kell. Mégis voltak mindig emberek, mindig csupán maroknyian, akik felfogták a prófétai szót. Őket az Ószövetség maradéknak, majd később szent maradéknak nevezi. Izajás például így, 10. vers, 20. fejezet, 22. vers. Izrael, ha annyi volna is a néped, mint a tengerpartján a föveny, csak a maradék tér meg belőle. Nagyon kevés. Ők az a mag, akiben Isten szava jó földbe kerül, és termést hoz, ahogy Jézus mondja később, 30-szoros, 60-szoros, 100-szoros termést, meg még többet, mert ez volt, ez a maradék, a krisztusi egyház magja. Miután a feltámadott Jézus pontról pontra elmagyarázta nekik, hogy bizony ezeknek az ószövetségi proféciáknak van egy szervező középpontja, és ez a középpont nem más, mint a messiás. Sőt, a messiás szenvedése és keresztje. Szóval, amikor az Úr Jézus ezt végig elmagyarázta nekik a proféciák során át, akkor ők innen kiindulva és visszafelé, fokozatosan kibontva már megértették ezt az egész dolgot, amiről én idáig beszéltem. Megértették a proféciákat. És ők tudnak választ adni mai témánk kérdésére, hogy hát mitől is különleges a prófétai beszéd. Nem véletlen, hogy ez a szöveg, ahol ez ki van fejtve, ez nem is az Ószövetségben van, hanem az Új Szövetségben. Péter 2. levelében, 1. fejezet 19-es verstől a 21-esig. Egy nagyon egyszerű és nagyon mély válasz erre a kérdésre, hogy mitől is különleges tehát a prófétai beszéd. Így olvasom, még egyszer, 2. Péter levél, 1. fejezet, 19-es versétől. egészen bizonyos nálunk a prófétai beszéd, amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap, és hajnal csillag kél fel szívetekben. Mindenek előtt ugyanis tudnotok kell, hogy az írás egyetlen proféciája sem ered önkényes magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg Istentől küldött emberek. No, ennyi az egész, és itt három dologról van szó, bámulatos tömörséggel. Azt mondja, hogy az Isten beszéde sötét helybe érkezik. A sötét hely, amelyről a levélíró beszél, az a világ. Amint ezt más prófétai szövegek is megerősítik. Például Izajásnál a 60. fejezet 2. vers. Mert még sötétség borítja a földet, és homály a nemzeteket. Tehát a föld ez a sötét hely. Szellemi sötétség ez. A világ pedig a 10 szűz példázata szerint, ugye a Máté evangélium 25. fejezetében, éppen akkor lesz a legsötétebb, amikor majd az Úr visszajön, éjfélkor, éjfél, a legsötétebb óra. És csak az nem téved el benne, akinek megvan a világító lámpása az ige, mint a 10-ből az 5 szűznek. De ezt is mondja a levél, hogy mi e sötét világ közegében is élhetünk a világosságban. Hát kedves hallgatóim, ez egy akkora nagy, olyan nagy ajándék, olyan nagy kiváltsága a keresztényeknek. Kár, hogy oly kevesen élnek vele. Élhetünk a világosságban, Isten szavának a világosságban, világosságában, mert nincs más fényforrás. Ez a világosság. Kész. A prófétai beszéd, mondja tovább a levélíró, Isten szava egészen biztos, bizonyos, szilárdan megáll, igaz. Igaz volt a múltban, igaz a jelenben, és igaz lesz a jövőben is. Mindig. Ahogy Jézus mondja a nagy imájában, a János evangélium 17. fejezet 17-es versében, hogy a te igéd igazság. Így, igazság. Abszolút értelemben és minden megszorítás nélkül. Igazság. Az volt, az van és az lesz. Igazság. Annak pedig, hogy a prófétai beszéd egészen biztos, tehát igaz, az az oka, folytatja a fejtegetést a levélíró, hogy benne minden szót Isten ihletett. Ez nem úgynevezett verbál inspirációt jelent, nem szó szerinti sugalmazást jelent, mintha bizony Isten minden szót külön sugott volna a prófétának, nem, hanem gondolat ihletésről van szó. Mert az ihletés természete ilyen, hogy az egész személyiséget ihleti Isten. Vagyis úgy alakította a próféta jellemét és gondolkodását, hogy ez az ihletett gondolkodás választotta ki azután pontosan azokat a szavakat, amelyeket a próféta a szájára vett vagy leírt. Hát most ezt még egyszer felolvasom, mert tökéletes. 2. Péter levél, 1. fejezet, 19-es verstől a 21-esig. Mert éppen nekünk szól. A prófétai beszéd különlegességének a kulcsigéje ez, ezért ismétlem meg. Egészen bizonyos nálunk a prófétai beszéd, amelyre jól teszitek, ha mint sötét helyen világító lámpásra figyeltek, amíg felragyog a nap, és világos és hajnal csillag kél fel szívetekben. Mindenek előtt tudnotok kell, hogy az írás egyetlen proféciája sem ered önkényes magyarázatból, mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg Istentől elküldött emberek. Erre tehát, írja a Péter levél, jól teszitek, ha figyelmeztek. Kedves hallgatóim, Dér Katalint hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Ámen.
Időszerű proféciák az Ószövetségben. Dér Katalin műsorát hallották. Mária Rádió. Ismerd meg magad. Önismereti műsor Szabó Tamással, az Enneagram bölcsességéről.